Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 8. Zsoltár első versét énekeljük, ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk.
Felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Nagy dicsőséged ez egész földre, kiterjed és felhat az egekre.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, kedves keresztelő család, Jézus Krisztus, amikor ránk bízza a keresztelést, akkor nem a keresztelés a lényeg benne, hanem azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és ennek a, mint egy első lépcsője talán az, hogy megkeresztelve őket, és így folytatja, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ez egy érdekes kettősség Azt mondja, hogy tanítani kell, és azt mondja, hogy ő parancsolta ezeket. Ez mintha nem egészen ugyanaz lenne a kettő. Miért van ez a kettősség itt a keresztségben? Azért van, mert mi szeliden tanítunk. De tulajdonképpen azt tanítjuk, amit Jézus Krisztus megparancsolt. Mert Jézus Krisztus, az Isten fia, a mindenható Istennek a fia, aki emögött a világ mögött áll, azt ajándékozta nekünk a hétköznapi ügyes-bajos dolgainkkal együtt, sőt abban, és ő parancsolt. Hát ez azt jelenti a teremtésben például, hogy ő azt mondta, hogy legyen világosság, és lett, azt mondta, hogy legyen föld, és lett, azt mondta, hogy legyen tenger, és szárazföld, és lett, és legyenek állatok, és lett. Tehát az ő mindenható szava tulajdonképpen ez a parancs. És amikor mi tanítunk bárkit Jézus Krisztus szavaira, akkor ez az ő parancsa. Tudnélik, ez a világ úgy működik, ahogyan ő ezt eltervezte. És ő azért parancsol az ő mindenható hatalmával, hogy szeressük az Istent, akitől ajándékba kaptuk ezt az életet, szeressük a körülöttünk levőket, akikkel együtt élünk, és szeressük a ránk bízott kicsi gyermekeket, ő parancsol. Mert ez az ő rendje. De milyen csodálatos, hogy ő ezt Jézus Krisztusban mondja, a parancsoló, teremtő, hatalmas Úr lejött közénk Jézus Krisztusban, és nem parancsokat osztogat, hanem türelmesen tanít minket. És ezt tapasztaljuk ebben a világban, hogy eleinte semmit nem tudunk igazán, hogy miért is vagyunk, mi a mi feladatunk, hogyan is kell helytállnunk, de ő türelmesen tanítgat az ő parancsaira, ami szerint ez a világ létrejött. És hát amikor megérkezik ez a dolog hozzánk, akkor ez azt jelenti, hogy a lelkipásztor se fölülről parancsolgat, hanem tanít türelmesen, és szeretettel, és mi is egymást így türelemmel és szeretettel kell tanítsuk a mindenható Isten parancsára, mert csak akkor lesz boldog a Petrának és a többieknek az élete is, hogyha a mindenható Isten parancsa szerint élnek, de ezt türelemmel és szeretettel kell nekik tanítgatni újra meg újra. És ezt úgy tudjuk megtenni, ha mi is a tanítványai vagyunk ennek a mindenható élő Istennek. Így legyen. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy felkelve helyetekről tegyetek vallást hitetekről, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Akarjátok-e?
Akarjátok.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként elsen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e?
Igen.
Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezeti tagjainkat kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, csodálatos ajándékod az élet. Köszönjük neked ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy az édesanyával ott voltál a szülés nehéz óráiban, és köszönjük, hogy mindannyiunkkal ott akarsz lenni azokban a nehéz időszakokban, amikor tanítanunk, nevelnünk, gondoznunk, útba igazítanunk kell gyermekeinket. Kérünk, adj ehhez következetességet, adj ehhez türelmet és szeretetet napról napra mindnyájunknak. Amen. Köszönöm keresztelve téged az Atyán és Fiúnak és Szent Lélekben. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltoztalak, neveden szólítottalak téged, én így van. Együtt is kérjük a mindenható Isten áldását a megkereszteltre és családjára, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Keresztelő saládot foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet sorában, és mindannyian foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Szekeres Béla 78 évesen elhunyt testvérünktől. Isten vigasztalását kívánjuk szerettei, különösen is a 38 évi házasság után egyedül maradt özvegye számára. A mai istentiszteleten megkereszteltük Varga Zsolt és Mocsai Judit Petra nevű gyermekét. Isten áldása legyen a család életén, és segítse őket a keresztjén nevelésben. A hónap végéig várjuk az induló konfirmációi előkészítőkre a serdülők és a felnőttek jelentkezését. Tehát, aki nem részesült keresztségben annak idején, vagy részesült keresztségben, de többen nem, az úgy lehet teljes jogú gyülekezeti tag, hogyha konfirmációi tanfolyamon részt vesz. Ezt tanfolyamnak hívtam, de tulajdonképpen csak beszélgetés, ismerkedés az egyházunk hitével és rendjével. Szeretettel hívogatjuk a serdülőket, és szeretettel hívogatjuk a felnőtt testvéreket erre a lehetőségre. A serdülőknek szombatonként 3 órától lesz majd november 10-től a előkészítő, az 2 éven át tart. A felnőtteknek megegyezés szerint majd a jelentkezőkkel közösen megegyezünk egy időpontban, és az pedig a pünkösddel fog bezárulni, tehát az egy bő fél év együttes tanulás vagy beszélgetés. Hát szeretettel ajánljuk mindenkinek ezt a lehetőséget. Október 15-én presbiteri gyűlést tartunk, ez a 8 nap múlva hétfőn, este 6 órakor presbitereinket figyelmét felhívom, ebben egyeztünk meg, hogy minden hónap 15-én este találkozunk. Október 20-án szombat délelőtt 10 órától tartjuk a szépkorú testvéreink következő összejövetelét a kijáratnál átvehető meghívó szerint. Vendég szolgálattevőnk is lesz, úgyhogy jöjjünk erre minél nagyobb számban, a nyugdíjas testvéreink hivatalosak erre az alkalomra mindnyájan. Október 25-e és 28-a között, csütörtöktől vasárnapig tart ez, esténként 6 órai kezdettel ünnepeljük a reformáció 501. évfordulóját, a szokott rendben a 4 csepeli protestáns gyülekezet közösségében. Hát október 25-e és 28-a csütörtök és vasárnap között esténként 6 órakor. Minden este más gyülekezetben leszünk együtt. Október 27-én szombaton férfi csendes nap lesz. Tehát a gyülekezet férfi tagjait hívogatom, szólítom meg, hogy együtt tanulmányozzuk a Bibliát, gondolkozzunk feladatainkról a Biblia fényében. Vég Tamás nyugalmazott fasori lelkipásztor lesz a fő előadó, hogy úgy mondjam. A téma pedig csak úgy vezethetek, ha szent lelked vezet. Szeretettel várjuk minden férfi testvérünket október 27-én szombaton 10 órától. Előre láthatólag olyan 3 óráig szokott ez eltartani. És ebéd természetesen szerény módon lesz mindenki számára. Most folytassuk az Isten tiszteletet, úgy, hogy a megkezdett 8. Zsoltárt a 3. verstől végig énekeljük. A 8. Zsoltár 3. verse így kezdődik, nagy dolgát, ha megnézem dolgaidnak.
Holdat a fényes napot, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliuma soron következő szakaszából, a 22. fejezet 34-től 40-ig terjedő verseiből olvasom. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta Jézus, összegyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. A mindenható Isten tegye áldottá igéjét szívünkben, hogy ne csak fülünkkel halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen a szívünkbe. Éppen ezért kérjük ezt imádságban, helyünkről fölkelve Istentől. Mindenható, felséges Istenünk, köszönjük, hogy a te színed elé engedsz minket. Köszönjük, hogy nem csak engedsz minket a színed elé, hanem inkább te hívogatsz, mert mi olyan nehezen engedünk a te hívásodnak. Köszönjük, hogy most mégis itt lehetünk. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy lássuk a célt, hogy egyáltalán legyen cél a mi szemeink előtt. És ne egy tébláboló ember legyünk ezen a földön. Kérünk téged, éppen ezért szólíts meg minket szavaddal, mutasd meg nekünk ebben a világban a gyönyörű rendet, amit te tettél oda, és mutasd meg nekünk ebben a helyünket először vagy újra. Nagyon nagy szükségünk van a hétköznapok rohanásában, sokféle feladat között, hogy erőt nyerjünk, békességet kapjunk, hogy tenni tudjuk mindazt, amit tennünk kell. Kérünk, könyörülj mindnyájunkon, szent lelked világosságával. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a Barna énekeskönyvből énekeljük a 737. éneket, a 737. ének első versét, így kezdődik, Jövel Szentlélek Isten, erezd reán kegyesen mennyből fényességedet. igehirdetés alakjaként az igét, az előbb felolvasott szakasz utolsó mondatából olvasom, Máté evangéliuma 22. fejezetének 40. verséből. Ezt mondja Jézus, e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Foglaljuk el helyünket. Azt látjuk itt sorba, ahogy haladunk a Máté evangéliumával az Isten tiszteleteken, hogy ezen az utolsó héten, hiszen már nagy péntek, a keresztfeszítés előtti héten járunk az evangéliumban, hogy ezen a héten Jézus Krisztust többször egymás után megkérdezik, vallatják, faggatják azzal a sanda szándékkal, hogy törbe csalják, hogy valami olyat mondjon, amibe bele tudnak kötni, és azt látjuk, hogy mindannyiszor, amikor Jézus Krisztust így csapdába akarják csalni, ő mond valami csodálatos igazságot, amit nem győzünk most is fejtegetni, utána gondolni és megvalósítani. Igen, ez egy csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztusba, ha belerúgnak is, képletesen mondva, akkor is valami csodálatos szép jön ki belőle, és ebből máig tanulhatunk. Nézzük hát meg ezt a gyöngyszemet. Arról kérdezik Jézus Krisztust, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, és ő egy csodálatos hitvallást tesz a hitnek, ugye az ószövetségi hitnek, ami akkor volt, de ezt tudjuk, ez az igaz hittel megegyező dolog, ennek a lényegéről tesz csodálatos összefoglalást. Én csak az utolsó mondatot ragadtam ki, hogy e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Nézzük hát meg, mit mond. Nagyon szívesen magyarázom ezt az igét, na többször erről a szószékről is szóltam a többi részéről, de most ezt nézzük meg. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amikor Jézus Krisztus a hitéről vall, akkor egyértelműen az írásokról van. Első, amire szeretném fölhívni a figyelmet. A törvény és a próféták. Ezek az írások, ráadásul akkor még csak az ószövetségi írások voltak. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ő egész hite, amit elénk tár, amit magyarázott a tanítványainak, ahogyan élnünk kell, amiben útmutatást kapunk egész életünkre, az egy csodálatos, megbízható, drága könyvben van összefoglalva, amit így mond itt, hogy a törvény és a próféták. Ez az ószövetségi írásoknak volt az akkori megszokott megjelölése. Azaz, hogy ha hitről van szó, akkor nem kell bizonytalanságban lennünk. És nincs igazából a fantáziánkra bízva, és a képességeinkre, és a tehetségünkre, hogy vajon mit és hogyan gondolunk az Istenről, és mit gondolunk, hogy erről mi vonatkozik a hétköznapi életünkre, és hogyan kell gondolkodnunk és élnünk. Nem. Ez nem egy ilyen dolog, amiről a fantáziánk szerint szabadjára vagyunk engedve. Van egy csodálatos, megbízható forrásunk erre, hogy kicsoda az Isten, és mit akar velünk, és hogyan kell berendeznünk az életünket. És ez mindannyiunknak ott lehet a kezében. Ma Magyarországon tényleg pár ezer forintért, 2-3 ezer forintért meg lehet vásárolni, és aztán ott lehet a könyvespolcunkon, és elővehetjük napról napra, és tanulmányozhatjuk, hogy kicsoda az, akinek köszönhetjük mindezt, ami körülvesz minket. És hogy mi a dolgunk ebben a világban, és hogyan kell viszonyulnunk a környezetünkhöz, önmagunkhoz, Istenhez. Élünk mi ezzel a drága lehetőséggel? Jézus Krisztus, aki az Isten fia volt, aki mindent jól tudott, az ő számára ez egy nagyon drága könyv volt, és ismerte töviről hegyire. Nem azt mondta, mint ma néhány hívő ember, hogy ó, nem kell nekem a Biblia, hát én a szívemmel érzem, meg tudom, hogy ki az Isten, meg mit kell tennem. Biztos, hogy így van. Biztos, hogy nem csalnak meg a gondolataim? Biztos, hogy jól tudom én ezt? Biztos, hogy nem. Inkább így mondhatom. Csak erre hivatkozva, hogyha Jézus Krisztus előtt egy csodálatos, drága könyv volt, amit ő tanulmányozott, és itta magába a szavait, és tudta idézni bárhonnan, ha neki ez ilyen fontos volt. Aki ismerte az Istent szemtől szembe, akkor nekünk még sokkal fontosabb kell, hogy legyen. És szégyen, hogyha hidegen hagy ez minket. És ott porosodhat a könyv a könyves polcunkon, vagy akár meg se vesszük. Középpontban az írás. Jézus Krisztus hitében ez nagyon fontos. De ezt mondja, e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Noha a Biblia egy nagyon-nagyon drága könyv volt Jézus Krisztus számára, itt kimondja, hogy ez nem minden. Hogy a Biblia függ valamitől. Mit jelent ez? Így készülve az ige hirdetésre szeretem meghallgatni másoknak az ige hirdetését is, hogy ők mit mondtak erről, és sokszor nagyon jó, hogy meghallgatom. Most egy hasonlatot kaptam így ennek a megvilágítására, hogy mit jelent, hogy egy két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ez azt jelenti, hogy a Szentírás olyan, mint egy ajtó a mennybe. Rajta keresztül tudjuk megismerni az Istent. No, de egy ajtó az csak egy deszka lap. Ha nincs fölfüggesztve két ponton, mert általában két ponton szoktuk azt fölfüggeszteni, akkor semmi haszna. Akkor azt az ajtót odaállíthatjuk abba a nyílásba, de csak megnehezíti azt, hogy ott közlekedjünk. Vagy félretehetjük valahova, és csak kerülgetjük. Az ajtó az úgy nyílik, és úgy lehet rajta közlekedni, és úgy tölti be a rendeltetését, hogyha föl van oda függesztve arra a két pontra. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. És itt tévedtek a kortársak. Mert ők úgy tekintettek a Bibliára, mint parancsoknak a gyűjteményére, hogy hogy kell viselkednem nekem Istennel, hogy kell viselkednem nekem a másik emberrel, nézzük csak, szedjük pontokba, és akkor minden rendben lesz, ha én ezeket a pontokat megtartom. És erre mondta Jézus Krisztus, hogy nem, nem így van. Ha így használjátok a Bibliát, akkor az olyan, mint az az ajtó, ami nincs fölfüggesztve. Csak akadályoz. Mire gondolt Jézus? Látta a korabeli vallásos embereket, akik így kihúzták magukat, és még döngették is a mellüket, hogy ide figyeljetek, hát így kellene nektek is élni. Így megtartani a szabályokat, ahogy én. És látta Jézus Krisztus, hogy ezek az emberek szégyenére voltak a hitnek. Nehogy minket is megkísértsen ez a dolog. Ez a lelkület, ez a szellemiség, hogy mindhalán nem döngetjük a mellünket, de magunkban lehet, hogy így mondjuk, hogy hát nektek is így kellene élni. De semmit nem ér inkább akadály, ha a Bibliát erre használjuk. Mire való? Nem törvénykönyv, hanem közösségre hívó mű. Vannak benne ugyan parancsok, ahogy a keresztelésnél is mondtuk, amikre Jézus Krisztus is tanította a tanítványait, egyértelműen megmondja, hogy mit tegyenek különböző helyzetben, de a Szentírás mégiscsak alapvetően egy csomó történetből áll, melyben megismerhetjük, hogy emberek hogy tapasztalták meg az Isten jelenlétét, vagy hogy igazította helyre őket az mindenható Isten? Hogyan találtak megváltást az Isten szeretetében? Ezek történetek. Arról szól a Biblia, hogy hogyan kerülhetünk közösségbe Istennel, és hogyan őrizhetjük meg magunkat ebben a közösségben, az Isten szeretetében. Ismerjük ezt? Szeretni az Istent. Nem kötelességből eljárni a templomba, mert igen, a jó ember az ilyen. Szeretni az Istent. Enélkül az egész dolog olyan, mint egy haszontalan ajtó, ami csak akadályoz, mert nincs a helyén. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből és elmédből. Egy parancsolatot kértek, és Jézus rögtön kettőt mondott. Megmondta, hogy melyik a nagy parancsolat, az első. Ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet. De utána rögtön hozzátette, hogy és fele barátodat, mint magadat, ez a második. És ez hasonló ahhoz. Ez mit jelent? Egyiket nem tudjuk a másik nélkül gyakorolni. Amíg nincs Istenem, önző vagyok. A magam javát keresem. Nem fogok tudni igazán szeretni, kilépni a magam önzőségéből. És Isten se tudom addig szeretni, amíg nem értem, hogy ő a fele baráthoz küld. Ő azért teremtett minket férfivá és nővé, hogy családi közösségben éljünk. Hogy a férfi a nőért éjjel haljon egy nőért egy egész életen át, és a nő pedig a férfiért munkálkodja. És hogy a családok meleg fészkek legyenek, hogy ebben a szeretett közösségben nőjenek föl a gyermekek, és tanuljanak meg szeretni, önmaguktól elfordulni, Istent szeretni és a többieket. Közösségre tanít minket a Biblia. És ebben ez a lényeg, hogy kifelé forduljak el önmagamtól. A bűnesetnek ez volt a lényege, hogy elvágta a szálat Ádám és Éva, mikor nem hallgatott Istenre, és azt mondta, hogy majd mi magunk. És befelé fordultak. És megromlott az élet. Rögtön elkezdték egymásra fogni, hogy ki volt a hibás. aztán már az ő gyermekeik annyira meggyűlölték egymást, hogy egyik megölte a másikat, rögtön megromlott a helyzet. Mihelyt befelé fordultak? Arra tanít minket a Biblia, hogy forduljunk kifelé. Először is fölfelé, a mindenható Istenhez. Vegyük észre, kinek köszönhetjük az életünket is. Vegyük észre különösen az ő szeretetét és kegyelmét, hogy Jézus Krisztusban lejött közénk. Azért, hogy megváltson. Azért, hogy megmutassa a benne levő szeretetet egy olyan hihetetlen módon, hogy föláldozta az életét, értünk. Forduljunk kifelé, fölfelé. És ha ezt a szeretetet megértettük, akkor tudunk kifelé fordulni úgy, hogy a környezetünkhöz. Elámulunk, hogy így szeret minket az Isten. Jézus Krisztusban megváltott gyermekei vagyunk. Eltörölte az összes bűnünket. Szeretettel néz ránk. Hát akkor mindenünk megvan, ami csak kell. Akkor nem kell gyötörnünk a másikat, hogy szeressen jobban. Hanem az lehet a gondunk, hogy hogyan tudjuk továbbadni azt a nagy szeretetet, amit megkaptunk az Istentől. A kettő együtt jár. Szeresd az Urat, teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből, és szeresd vele barátodat, mint magadat. Ilyen életet élünk. Ez jellemzi a vallásos életünket, hogy szeretünk. Hogy szeretjük az Istent, és szeretettel akarjuk a többieknek kínálni mindazt, ami nála kapható. És ez jellemzi a hétköznapjainkat. Hogy azt figyeljük, hogy a mellettünk levőnek mivel könnyíthetem meg az életét. Mit adhatok hozzá? Adja Isten, hogy magunkba tudjunk nézni, az Isten világosságába, és javítani tudhassunk a vele és egymással való kapcsolatunkon. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 741. ének első és második versét énekelve, ez az ének ugyancsak a Barna énekeskönyvben van, 741. első és második verse, bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet.
Szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet. Ha elválaszt is annyi korlát, testvérnek adj testvér.
Imádságban is csendesedjünk el, helyünkről fölkelve kérjük a mindenható Istent. Istenünk, mi nélküled csak megszégyenülni tudunk, és sokszor a vallásos életünket is nélküled éljük.
Talán belül újjongunk mindannak, amit felismertünk, de mindenből nem lesz tett. Könyörülj rajtunk. Hogy az irántad való szeretetünk megnyilvánuljon abban, hogy keressük a te akaratodat, tanulmányozzuk az igét, és a hétköznapokat vonatkozásba hozzuk mindazzal, amit olvastunk. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy a te szereteted vesz körül minket, és az indít ilyen dolgokra. Köszönjük, hogy te nem büntetni, eltörölni minket jöttél, hanem megváltani. Köszönjük, hogy ebből ismerhetjük meg a szeretetet. Segíts, Uram, hogy akarjuk így szeretni a környezetünket, hogy nem vádaskodni, nem büntetni, nem legyőzni akarjuk őket, hanem segíteni, megbocsátani, türelmesnek lenni. Kérünk, könyörülj mindnyájunkon, szent lelked által. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Öleljük népünket, nemzetünket is imádságunkba. Szokás szerint első vasárnap lévén énekeljük a himnuszt, majd utána a székely himnuszt.
Isten áld meg a magyot, jó
Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segítsd még egyszer győzelemre, Csaba király a csillag ösvényen. Maroknyi székely orlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengere, fejünk az ág ezerszer elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!
Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. A székely himnusznak a szövege azért romlott, mert szóban terjedt. Hát tudjuk, hogy a miért annak idején, mert ez tiltott dolog volt, és mi szeretnénk visszaállítani az eredeti szöveget, ami azért megvan, csak egy sok ponton különbözik attól, amit megszoktunk. Most befejezésül énekeljük a megkezdett 737. énekünknek a további két versét, a második és harmadik versét, a 737. ének így folytatódik: ó kegyes vigasztalónk, testi lelki táplálónk, érezzük bőségedet.